Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy van igazságunk és boldogságunk nálad elrejtve, és az év utolsó napján visszatekintve erre az esztendőre. Hálát adunk azért, amikor örülhettünk, és valóban vigadhatott a mi szívünk. És köszönjük azt, hogy nálad az időben oly sok minden el van rejtve a mi számunkra. Kérjük, hogy ezt tudjuk megragadni, és elengedjük a régit, hogy be tudjuk fogadni az újat. Taníts bennünket, hogy bölcs szívhez jussunk, és megérthessük az életünk útját, és a te útaidat is, amit felismerhetünk életünkben. Így kérjük a vezetésedet az elkövetkezendő esztendőre, add, hogy a mi lelkünk most hozzád érkezzen, veled legyen, és veled induljon tovább. Amen. Példabeszédek könyvéből olvasom Istenünk igéjét. A Példabeszédek könyve első fejezetéből, 20. verstől a 33. versig. A bölcsesség az utcán kiált, a tereken hallatja szavát. Lármás utcasarkon kiált, a városkapuk bejáratánál mondja mondásait. Együgyűek, meddig szeretitek az együgyűséget, meddig gyönyörködnek a csúfolódók a csúfolásban, meddig gyűlölik az ostobák az ismeretet. Térjetek meg, ha megdorgállak, és én kiárasztom rátok lelkemet, megismertetem veletek igéimet. Kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Semmibe vettétek minden tanácsomat, és feddésemmel nem törődtetek. Ezért én is nevetek majd a bajotokon. Kigúnyolnak, ha eljön, amitől rettegtek. Ha eljön viharként, amitől rettegtek, és megjön forgószélként a bajotok, ha eljön rátok a nyomorúság és az ínség. Akkor majd kiáltanak hozzám, de nem válaszolok. Keresnek engem, de nem találnak meg, mert gyűlölték a tudást, és nem az Úr félelmét választották. Nem törődtek tanácsommal, megvetették minden feddésemet, ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, és tanácsukkal laknak jól. Mert az együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, és az ostobákat elbizakodottságuk pusztítja el. De aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj. Nem tudom, nem zavaró, hogy megy a kályha? Hallás szempontjából minden jó. Akkor már csak én zavarhatok. Tehát akkor a mai szakaszunk a bölcsességről szól. Ugye ismerjük azt a részt, hogy tanulj minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, és azt hiszem a tavalyi jó évi búcsúztató, vagy Isten tiszteleten erről az igéről beszéltem. Egy kicsit paralelis rokon a mostani választásom is, mert abban a hitben vagyok, hogy az az idő, amit nekünk az Isten szállít a földi létben, az végül is a tanulásra van. A bölcsességnek, az élet titkainak és rejtelmeinek a megismerésére, és arra van, hogy tényleg gazdagodjon az életünk tudásban, ismeretben, és ez nem egyfajta elvi ismeretet jelent, hanem életbölcsesség, amely tapasztalattal párosul, amit nem lehet iskolapadban megtanulni, és nem lehet könyvekből megtanulni, hogy mi az élet. És úgy gondolom, hogy mindannyian most már egy évvel idősebbek lettünk, és biztos, hogy ott van bennünk az a fajta keresése az élet értelmének. Egyrészt vannak időszakok, mikor az ember úgy érzi, hogy van értelme az életének, és látja a célokat. De lehetnek olyan időszakok, amikor elveszíti ezt a fajta belső bizonyosságát, biztonságát, és kérdések özöne árad felé. És ott vannak a miértek, hogy a visszanézve miért így történt, vagy akár miért ezt az utat választottam. Például ez is egy nagy dilemmája az embernek, amikor a saját maga életét nézi végig, hogy vannak utak, amelyeket ő választ, senki nem kényszerítette rá idézőjelbe, csak utána ugye szembe kell néznem, hogy de hát ezt én választottam. És így visszagondolva, ugye azt mondom, hogy nem is értem magamat, hogy miért ezt választottam, illetve vannak olyan döntéseink, amelyre boldog szívvel tudunk visszagondolni, hogy de jó, hogy ezt a döntést már meghoztam, és annak a jó gyümölcséből élünk, és azt úgymond esszük, úgymond táplálkozunk belőle. És mind a kettő valahol igaz, és itt a példabeszédek könyvében ugye a bölcsességről úgy beszél, mint ami az utcán van. Nem azt mondja, hogy menjetek el a könyvtárba, keressétek a bölcsességet, vagy menjetek el a templomba, mert ott van a bölcsesség, vagy menjetek valamilyen különleges helyre. Hanem azt mondja, hogy az utcán van a bölcsesség. Ott lármázik. Ott hallgatja az ő szavát, bölcsesség az utcán kiált. Tehát, mintha a mindennapok valóságába tekintene be Isten, és azt mondja, hogy nyilvánvalóak a bölcsességnek az útjai és ismeretei, csak beszél egyfajta együgyűségről, egyfajta ostobaságról, vagy butaságról, amiben az emberek folyamatosan benne tartják magukat, és nem akarják látni azt, ami már az utcán van, és nyílt színen kiállt, hogy valami rossz, hogy valami rossz irányba megy, nem? Az ember az a lény, aki még hogyha tényleg ott történik az óra előtt, vagy a saját maga életében történik, akkor sem veszi észre. Vagy legalábbis valami fajta naivitással állsz, nem? És abban reménykedik, hogy nem lesz ebből baj. És ez megfigyelhető a halogatásunkban, nem tudom, most próbálok itt példákat hozni a saját életemből, mert én is ez az ember vagyok, aki azt mondja, hogy helyreérünk arra még, látunk bizonyos tendenciákat, amelyek rossz irányba mennének az életünkbe, de hát hova sietnénk, hát nem lesz ebből még, ugye. És a sok kicsi dolog, meg a sok elmulasztott a dolgok azért csak beérlelik aztán, hogy utána vannak következményei. És ugye ezt mondja itt az Jézus, hogy szeretik az együgyűek az együgyűséget. Tehát mindenki a maga kis, most azt mondom, tehetetlensége olyan jól el tud lenni. És hogyha valaki egy kicsit úgy megbökné, mint ahogy a bölcsesség, amikor kiállt az utcán, a mindennapok szintjén, és ugye kicsit tanítani bennünket valamire, akkor arrébb hessentjük azt, és azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk mi ezzel. És ezt a példát hozza fel a Szentlélek, hogy valahogy így viszonyultok az én szavamhoz és vezetésemhez, mert mindig mondjátok, hogy vezesselek benneteket, de amikor vezetnélek benneteket, akkor meg nem hagyjátok. Mondjátok, hogy ti nem értitek, meg nem tudjátok, hogy mit hoz a jövendő, de amikor én beszélnék a jövendőről, vagy egyáltalán elmondanám, hogy mit hozna a jövendő, akkor meg nem akartok figyelni. Nem akartok magot vetni, ugye? De közben aratni meg mindenki szeretne. Mindenki szeretne gyűjteni, de aztán igazából vetni senki sem szeretne. Senki sem szeret ugye munkálkodni azon, hogy legyen majd mit aratnia, de munka vagy befektetés nélkül igazából nem fogtok aratni. És ugye van az együgyűségnek valami olyan bizonyossága, hogy úgy is lesz valahogy, hát eddig is volt, és majd csak elég lesz ez nekünk, és hát eddig is elég volt. Tehát gyönyörködik az együgyű valahogy ebben az általános majd csak lesz valahogyban, és aztán ahogy esik, úgy puffan állapotok, aztán mégsem biztos, hogy örömmel töltik el őt, és megfogják, tehát csapdába ejtik az embert, és amikor amikor másra mutatna, hogy ez biztos, hogy azért van, mert valaki ezt nekem okozta, vagy éppen Istenre mutatna, hogy na ezt Isten hajtotta végre, és most nem szeret engem, talán azért van ez. A bölcsesség visszautal, és azt mondja, hogy semmiféle ilyen ok nincsen. Hanem az okot te magad hordozod magadba. Már vannak dolgok, amelyeket Isten eldönt, és amelyekkel szembe kell néznünk, de Isten bölcsessége olyan utakat rendel az ember számára, amelyben próbálja őt vezetni, és próbálja őt igazgatni, tanáccsal ellátni, így mondja az írás, hogy először is hívja magához őket, az a térjetek meg, az igazából azt jelenti, hogy menjetek vissza, a saját életetek forrásához, ez ugye az Istennel való kapcsolatot jelenti, ne vonakodjatok, ugye itt azt a példát hozza, hogy kiáltottam nektek, de ti vonakodtatok. Semmibe vettétek tanácsomat. Fentésemmel nem törődtetek. Tehát vannak különböző fokozatai az Isten útmutatásainak, amikor ugye kiárasztaná az ő lelkét ránk, de aztán mi ebben a megismerésben mégsem akarunk tovább haladni, és nem akarunk bele menni ezekbe az utakba. És ekkor van az a része az életünknek, amikor a nem szeretem napok jönnek. Ugye ezt is, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk azt, hogy ebben az esztendőben is biztos, hogy voltak nem szeretem napok. Ez persze nem azt jelenti, mert hívő emberek számára is vannak nem szeretem napok, de azok teljesen mások. Mert azokban megvan a közössége az embernek az Istennel. Ezek a nem szeretem napok azok, amikor teljesen úgymond Isten nélküliségben van az ember, sodródik az ember, eszi a maga életének és döntéseinek gyümölcseit, amelyek nem jók, és bajok történnek meg, amelyektől menekülni kívánt, gúnyolta úgymond az igazságot, és az a fordított dolog történt, hogy most pedig mindaz, ami vele történik, ő éli meg, mintha ő rajta gúnyolódnának. Mert pontosan az ő életében teljesedik be mindaz, amit lehet, hogy mások irányába érzett, vagy mások kárát látta ő maga is, és talán éppen gúnyolódott azon, hogy na hát az nem jól, nem jól járt, és az egy nagy pillanat, amikor az ember saját magá látja, hogy én sem jártam jól. És ugye, mintha az én saját bajomon gúnyolódna egy kicsit az élet, tehát majd a bajotokon kigúnyollak, mondja, ha eljön, amitől rettegtek. Tehát mindenkinek egy kicsit a saját kárából is kell tanulnia, ez is egy része, azt hiszem, a fejlődésünknek, hogy lehetetlen talán ezt tökéletesen megfutni. És van úgy, hogy az ember jó döntéseket hoz, és aztán később a következő időszakában meg nem predesztinálja őt eleve, hogy már hoztál jó döntést, akkor biztos, hogy holnap után is jó döntést fogsz hozni, hanem váltakozhat bennünk mindaz, és van valami a bölcsességben, hogy az nem egysíkú, és nem egyoldalú, és nem csak egyféle formába jelenik meg. Lehet, hogy az, ami a mi számunkra kényelmes, az nem biztos, hogy bölcs dolog, és ami a szívünkhöz éppen közel áll, lehet, hogy az éppen nem a bölcsesség, hanem csak a megszokásnak az útja. Lehet, hogy Isten ki akart ugye mozdítani bennünket bizonyos megszokásokból, bizonyos biztonságokból, amelyekben mi nagyon jól érezzük magunkat, és Isten pedig új utakat akart nekünk adni. Tehát amikor viharról beszél például Isten, akkor például a viharban is azt láthatjuk, hogy a vihar már az az állapot, amikor az emberrel már úgy történik a dolog, hogy ő már nem tudja becsukni az ajtaját, hogy most itt akkor nem engedem be, hanem az már ajtóstól jön be, és történnek az események. Nem tud elrejtőzni, hanem ott meg kell élnie valamit. Tehát a bölcsesség, ami az Istentől érkezik hozzánk, az még a viharban is, a nehézségekben is tanító jelleggel érkezhet. És így van az, hogyha megdorgál bennünket az Isten, akkor kiárasztja mellé az ő lelkét is, tehát ez az, amit a hívő ember talán felfedezhet az életében, hogy amikor az Isten dorgál bennünket, akkor jó arra figyelni, hogy a lélek mit mond közben. Mert ezt a kettőt mindig együtt kell értelmeznünk, mert ha külön értelmezzük azt, hogy nem látjuk meg az Istennek a feddését, akkor lehet, hogy halljuk, vagy van fogalmunk az Isten lelkéről, de nem kötjük össze a kettőt, és nem tudunk igazából tanítást venni, mert lehet, hogy benne maradunk a saját hibáinkba. Annak ellenére, hogy hallgatjuk az Isten lelkének mondásait. De a dorgálásával nem leszünk tisztában, hogy mire mutat rá az Isten, hogy miről akar bennünket tanítani. Nem csak hallgatjuk a tanítást, de az levegőbe lóg, mert van egy tanítás, ami nekem nagyon jó szívemhez szól, de igazából nincsen meg benne úgymond az a fajta konkrétság, amivel én mégis azt meg tudom érteni, és az életemre tudom alkalmazni. A másik is baj, hogy van feddés, úgy érzem, hogy most nem mennek a dolgok, de nincsen hozzá isteni vezetésem, bölcsességem, hogy na mire akar engem az Isten lelke ezen keresztül tanít, akkor meg az fog hiányozni, hogy úgy érzem, hogy rosszul mennek a dolgaim, most nem olyan jó kapcsolat, de nincsen az Isten lelkének a vezetése bennem, és akkor meg azért nem értem meg. Tehát a kettőnek együtt kell járnia, és nem is szakad el egymástól ez a kettő, a tanítás, a feddés, illetve Isten lelkének a munkája, illetve harmadik dolog, ugye megismertetem veletek igéimet, tehát, hogy az ige ismerete, az egy folyamatnak a része, egy történésnek a része, és ezáltal leszünk Istentől tanítottak. De mind a három dolognak akkor tehát benne kell lenni, az Istentől való tanításnak, a kiárasztott léleknek, illetve az Isten szavának, ami megérkezik a mi életünkben. Hogyha ezek közül ugye hiányzik valami, akkor milyen rossz dolog az, hogyha nem vettem el az Isten fenyítését, vagy útmutatását ebben az életben, akkor ez azt jelenti, hogy nem tudatosult bennem, hogy mi. Hol vannak az életemben azok a pontok, amelyeken változtatnunk kell. Nem akartam, hogy tudatosuljon. Hát itt a Szentes arról beszél, nem az, hogy Isten nem akarta. Arról beszél, hogy együgyűek vagytok, és ti folyamatosan nem akartok tudatosan élni. Nem akarjátok azt megismerni, megtudni, amit meg kellene már tudnotok. És valószínűleg, hogy veszélybe is kerül ilyenkor az Isten lelkének a munkája, mert akkor az emberek saját lelkük tanácsai szerint kezdenek el. Amit te érzem, amit én gondolok magamról, az van. Saját lelkem belső bizonyságtétele is fontos, mert néha az ember, vagy az emberi bölcsesség is átláthat dolgokat, és fontos, hogy a saját lelkünkkel is rendben legyünk, de az együgyűnek a lelke másképp működik. Együgyűnek a lelke az pont azt a képességét veszíti el, ami Istentől rendelve neki van, hogy lássa. Helyesen lássa önmagát, helyzetét, az okozat viszonyát, hogy akkor miből lett ez, és mi lesz ennek a következménye, ezt mint egy elveszíti. Elveszíti, és elszalasztja az időt, amikor végülis meg lehetne változtatni az események folyamatát. És akkor itt van egyfajta isteni humor, amit azért vannak pillanatok, amikor átélhetünk. Én is átéltem már azt, amikor hosszú keveredés után az életemben, amely évekig tartott, és nagy kínlódások után, mert mondhatni azt, én is elég együgyű voltam, kitartottam bizonyos gondolatokba és érzésekbe, és azt én mindig érvényesítettem magam számára, hogy szerintem ez lesz a helyes út, és végletekig kifulladt ez a dolog. Míg aztán persze én is elkezdtem keresni úgymond azt a fajta igazságot, vagy Istent, mert sok ember életében az Isten keresés az, amikor már mindent keresed, de semmit nem talált, na akkor keressük Istent. Mert talán a végső megoldás nála van. És akkor, amikor az én életemben ez az időszak így a vége felé halad, de nem tudtam, hogy mit hoz ugye a jövendő, és hogy lépjek át a másik útra, mert ez meg a másik tapasztalat, hogy egy ember nem tudja az élete útját csak úgy megváltoztatni. Ez egy naivitás. Ez is az együgyűség, hogy én bármikor megváltozom. Én a hónaptól kezdve, ha akarom, akkor más ember leszek. Igen? Akkor próbáljuk már meg. És egyszerűen nem megy ám ez így, hogy hónaptól másképp fog gondolkodni, másképp fog cselekedni. Ez nem így megy, hogy az ember akkor már eldönti, pedig csak azt gondolja, hogy csak nekem kell, hát én gondolkodok, nem? Hát eldöntöm, és már másképp gondolkodom, de ezek nem így. Nem ilyen egyszerű dolgok, hogy majd akkor holnaptól én nekem már békességem lesz önmagammal, mert rájövök, hogy nem lesz ettől még békességem, hogy eldöntöttem, hogy akkor legyen. Mert nem biztos, hogy így ezt én meg tudom ugye tenni, hanem valami többre van szükség, és ezt én is éreztem. És akkor, amikor egyfajta csendbe került az életem, és ezt a csendet úgy neveztem, hogy akkor Isten hangját szeretném meghallani, amire persze többször van szükségünk, nem csak életünkben egyszer, hogy valami fajta újbóli teremtésre, hogy nekem szükségem van, mert én nem tudom magamat újra alkotni, akkor átlátva azon, amit én szenvedésnek éreztem az életemben, akkor azt éreztem meg, hogy ezt én csináltam magammal. Az együgyű ember saját maga teremtette saját maga szenvedéskörét. ez hihetetlen nagy felismerése az Isten igéjéből, meg a világosságunk, az ember rájön arra, hogy de hát itt igazából nem valaki ellen van harcom, sem nem Istennel nincsen harcom, sem másokkal, sem azzal, hogy most miért ide jutottam, vagy valakik nekem ártani akartak, hanem rádöbben az ember, hogy én pörgettem az egészet. Én pörgettem az egészet, amiben benne voltam, és akkor van egy olyan pillanat, amikor az ember tud rajta nevetni. Ezt annak a világosságnak tudható, vagy érezhetem, és tudhatom be, amikor akkor beárad az ember életébe, és akkor rá tud mosolyogni, mint amikor az embernek valami egyértelmű és valami csodálatos dolgot mutatnak meg hirtelen, ami eddig is az óra előtt volt, de nem vette észre, és elkezd nevetni, hogy csak ennyi? És egy kicsit ebben ez van benne, hogy túlbonyolítjátok az életeteket. A bölcsesség, amely az utcán kiállt, és az isteni vezetés, amivel Isten vezetni akarna bennünket, az egyszerűbb annál. Bizonyos, akik sokkal egyszerűbb, mint amennyire mi bonyolultan éljük az életünket. És az Istennel való kapcsolatunkat is néha túlbonyolítjuk. És próbáljuk így vagy úgy az Isten kegyeit elnyerni cselekedetekkel, gondolatokkal, vagy bármivel, vagy éppen nem kívánjuk elnyerni, és úgy gondoljuk, hogy most inkább nem törődünk vele, és ezekben a meghasonlottságokba keveredünk, mert néha magunknak jó pozíciót osztunk, hogy most minden rendben, vagy néha lázadni is szeretünk, és azt mondjuk, hogy hát akkor inkább most más úton szeretnék, inkább kivívom most a függetlenségemet. Mind a kettő egy kicsit balondság, mert amikor azt hiszem, hogy én nagyon tökéletes vagyok, és jó, és az Istentől én minden most szuperül, az is balondság, hogy most én nagyon jó leszek. Mindent jól fog csinálni, Uram. Ez is egy kicsit balancság, mert én elhittem magamról, hogy én tudok ilyen jó lenni. Aztán persze történt, megláthatom, hogy na nem megy ez annyira tökéletesen, de a másik is, amikor látok, hogy nem, most Isten ne szóljon bele, mert most inkább én szeretnék, nem mások mondják már meg nekem, hogy most akkor hogy lehet élni, mert én most megragadom ezt, akkor az is balancság, mind a kettő egy véglet. És azt hiszem, itt szükséges az, hogy emberek maradjunk, szükséges az, hogy Isten is megmaradjon a számunkra, és valamilyen szinten ugye majdhogy nem tényleg lehetetlen dolog mindig az úton maradni 100%-kal, de ugye azt mondja Isten igéje is, hogy ismerd meg a te utaidban Istent, hogy ő vezessen téged a te életedben. Tehát ez nagyon érdekes, ez egy folyamat. Hát nem az van, hogy Isten megmondtam előre, hogy mit kell csinálni, mert én élem az életemet, és közben, miközben élem, én ismergetem lépésről lépésre ezt a dolgot. Nem eleve paragrafusokat kell nekem betartanom, hanem az életnek ezt a fajta harmóniáját, és abban együtt mozgást kell, hogy tapasztaljam, mert számtalanszor látom, vagy tapasztalhatjuk azt, hogy bizonyos eleve eldöntött dolgok, amiket mi elhatároztunk, úgy nem tudunk élni. És akkor döbbenet. Hát eldöntöttük mi, hogy legyen, így legyen, úgy, hopp, és nem úgy lett. És akkor már most mit csináljunk, ugye? Rossz volt, amit eldöntöttünk, vagy rossz volt, amit láttunk? Nem feltétlen. Hanem azt jelenti, hogy amikor éljük az életünket, különböző utak jönnek elénk, és azokban megélni az Isten útjait, az újbóli megismeréseket jelent. Ismerd meg a te utadban, hogy Isten hogyan vezet, és akkor majd Isten lesz veled minden utadban. És ez adja meg nekünk azt a lehetőséget, hogy úgymond ezt a fajta vezetést, vagy bölcsességet tudjuk alkalmazni, és ezt tanulni kell. Ugye az együgyű ember lehet az is együgyű, aki Isten dolgaiban nincsen beavatva. Tehát nem érti az Istennek a dolgait. Nem tudja alkalmazni magára vonatkozóan ezt a fajta együgyűséget, nem támogatja ugye a Szentírás. Azt is mondhattuk együgyű, aki mindig csak az Úr dolgaival foglalkozik. Ugye, és ez is egy kicsit talán, mert akkor meg az hiányzik bele, hogy az élet dolgaival viszont nincsen tisztában. Ez is egyfajta együgyűség, hogy csak az Úrnak a dolgai. De egyébként az életem dolgaival nem biztos, hogy össze tudom kapcsolni a kettőt, és ez is baj. Tehát az együgyűségnek különböző formái lehetnek, amelyek egyik véglet csak Isten dolgaival soha nem foglalkozom. Majd csak az, de aztán az élet dolgaival nem foglalkozom. Aztán a kettőt kellene vegyíteni, és akkor úgy érezzük, mint a harcban lenne a kettő egymással, bár a bölcsesség kijön az utcákra, vagyis a bölcsesség az életben van bent, nem egy elszeparált dolog, nem rejti el magát az utcáról, a tereken hallatja szamát, és ezzel azt jelenti, hogy kilép, és ott van a mindennapok szintjén, nincsen harca a bölcsességnek a mindennapi élettel, hanem pontosan ott akar megnyilvánulni. És ez, ha bölcsembereket látunk, vagy számunkra példaadó embereket, akkor azt láthatjuk, hogy ők tudták a mindennapok szintjén is megélni azt, amit megéltek. Lehet, hogy kicsi dolgot él meg. Egy kis igazságot ő meg tudott élni. És nem az számít, hogy mennyi bölcsességet tudok, hanem az, hogy abból mondjuk, még hogyha egy nagyon kicsit is, de alkalmazni tudok az életemben, akkor már úgymond az életem részévé vált, és vezethetett engem az útjaimba, és változtatni tudott, és hatott rám. Bármennyi bölcsességet összegyűjtünk, de nem hozzuk össze függésbe az életünkkel, vagy nem tudjuk alkalmazni, akkor hatalmas nagy kincseket viszünk a hátizsákunkban, amelyeket lehet, hogy éppen össze is roskadunk alattuk már, de nem biztos, hogy élni tudtunk. És ezért az Isten is úgy hozza inkább az ő bölcsességét, hogy mindig össze akarja kapcsolni a belső ismerettel, az életünkkel, és párhuzamba akarja állítani azokkal, és ott akarja kifejteni a hatását. Ez nem azt jelenti, hogy Isten beleavatkozik az életünkbe, hanem azt jelenti, hogy életet akar nekünk adni, és nem beleszólni akar, hanem igazából meg akarja áldani azt, amit az élet jelent a mi számunkra, és fölismerte azt, hogyha nem jó az életünk, akkor nem tudunk igazából felszabadulni az Istenre. Tehát úgy nehéz. Nem jó az életem, nehezen tudom imádni az Isten. Nem jó az élet, nem érzem jól magamat a bőrömben, hogy így folyamatosan, vagy vannak olyan belső dolgaim, amelyek zavarnak, akkor az Istennel való kapcsolatom is zavarodott lesz. Sok-sok fájdalom, megterhelődés van benne, akkor ha az utaim össze-vissza vezetnek, és nem találom meg benne a békességemet, és nem találom meg a helyemet, akkor hát hogyan találnám meg akkor az Istennel való dolgaimat? És akkor az egész összefügg, tehát nincs olyan, hogy jó kapcsolatom Istennel, életem pedig zavaros. Hát valahol előbb-utóbb ez, ugye, de fordítva is rossz kapcsolat, és akkor az életem ott meg minden jó lesz. Tehát ugyanez, ezek összefüggésben vannak egymással, és az együgyű ember talán így vagy úgy abban a csapdába esik, hogy azt hiszi, hogy az egyik dolog független a másiktól, és teljesen mindegy, hogy mit csinál itt vagy ott, az végső soron ő azt meg fogja úszni. És majd lesz valahogy címmel. És ez az a rossz gyümölcs, amit fognak enni, megvetették minden feddésemet, ezért majd tetteik gyümölcsét eszik, tanácsukkal laknak jól, vagyis Isten ráhagyja az emberre. Van ez, akkor ráhagyja, és rám is rám hagyja, meg másokra is ráhagyja, hogy akkor menjetek, és éljetek úgy, ahogy ti szeretnétek. És láthatjuk ezt, és akkor mindenki ugye éli a maga életét, a saját tanácsukkal laknak jól, és ugye azt mondja, hogy az ellenkezésük öli meg őket, ez mondjuk a diagnózis, együgyűeket saját ellenkezésük öli meg, ostobákat elbizakodottságuk pusztítja, tehát a hit helyébe oda jön ez a fajta hamis bizonyosság, nagyon meghatározó lehet, hogy egy ember, amikor végre a döntést meghozta az életében, így vagy úgy, akkor utána hozzá következetes. Van egyfajta következetesség, ami Isten előtt következetlenség. És van úgy, hogy az ember előtt, amit Isten tesz, az következetlenségnek tűnik, és mégis az az isteni következetesség. Most egy kicsit bonyolult voltam. Tehát vannak helyzetek, amikor Isten változtat, és azt mondtuk, hogy hát ez hogy lehet, Uram, hogy te most így gondolod, és mi azt mondjuk, hogy következetlen az Isten. Hogy most ez lehet, vagy ez szabadna. Hát eddig azt hittem, hogy ezt nem, mert Isten olyan útra akar vezetni, amiben lehet, hogy azt mondja nekem, amit mondjuk Én nem is gondolnám, mondjuk egy másik Péter, amikor ugye a látomásával látja, hogy ugye öljed és egyél, és a tisztátlan dolgokat kell lenni, hát azt mondja, hogy én nem tehetek ilyet, hát te szabadra egyem azt, amire te mondtad, hogy ne egyem. Még előtte, akkor erre mondja Isten, amit én megtisztítottam, nem mond tisztátalannak. Isten következetlen, nem? Hát előtte azt mondta tisztátlan, most azt mondja, hogy tiszta. Hát hogy van ez? Tehát ezért fontos, hogy akkor az ember nem úgy legyen meggyőződve Istenről, hogy ő már mielőtt megkérdezni Istent, hogy mit akar, ő már tudja. Óriási hiba. Hogy én mielőtt az Istennel megbeszélnem az életem dolgát, én már tudom, mit mond Isten. És arra következtetésre fogok jutni, hogy tényleg ezt akarja. Miért? Mert én már eleve, még mielőtt kimondtam volna a kérdésre, már ott volt bennem, hogy Istennek biztos-e az akarata. És lehet, hogy 90%-ban mi talán tudjuk, hogy mit akar Isten, de az a 10%, vagy fordítva kell mondani, inkább 10%-ban tudhatjuk, hogy mit akar Isten, és 90%-ban megmondhatom azt, hogy nem tudjuk. De mi arról vagyunk meggyőződve 90%-ban, hogy mindig tudjuk, hogy mit akar Isten. Nem tudjuk. Annak ellenére is, hogy éljük az életünket, ne legyünk ennyire biztosak. Tehát az együgyűeket saját elbizakodottságuk pusztítja el. Az elbizakodottság az, amelyet nem lehet megváltoztatni. Nem lehet megvan róla győződve, akármi a tények, vagy bármi történik, nem fog tudni változtatni rajta. Hát ezért a hitnek nem szabad fanatikus hitnek lenni, hanem a hitnek mindig valakihez való kapcsolódásában önreflexívnek kell lenni, még ha kell kételkedhet is magában, hogy csak ugyan jó út, még mindig jobb. Mennyire jobb, mint egy elbizakodott ember, akit nem lehet egyszerűen megdönteni, mint az, aki egy kicsit tud kételkedni benne, hogy jó, ki tudom igazítani, tudok még talán másképp is látni, és tudom másképp látni az eseményeket, mert akkor a nüanszok, a picin kis dolgok, rádöbbenünk, hogy az életünkben az, hogy egy adott helyzetben én csak úgy értelmeztem azt a dolgot, csak egyféle módon láttam, az évekre és évtizedekre meghatározták az én utamat, hogy én azt gondoltam arról az eseményről, hogy ez ezt jelenti. És nem tettem fel azt a nagy kérdést, amit a bölcsesség jelent, hogy jelentett esetleg mást is. Vagy esetleg másfele is lenne út. És nem biztos, hogy ugye csak az az egy út van, amire mi emberként éppen első kézből gondolunk, és szívünk, ugye hallgass a szívedre, az rendkívül jó tanács annak az embernek, akinek a szíve tiszta. És arra való hivatkozás, hogy a belsőnk megmondja, hogy mit szeretnénk, az egy nagyon jó tanács. Abban az esetben, hogyha belsőnkkel mi olyan kapcsolatban vagyunk, hogy tényleg helyes tükör, és megvan az tisztítva, és meglátjuk benne önmagunkat, meg az eseményeket, és tudunk tényleg viszonyítani. De abban az esetben, hogy hallgass a szívedre, hallgass az józan eszedre, de hogyha az egész össze-vissza van, nem annyira jó tanács, mert mintha azt mondanám, hogy hallgass arra, aki eddig is becsapott. Hallgass arra, aki eddig is rossz tanácsokat adott neked. És nézd meg az életedet, hogy éreztél, milyen gyümölcse volt, és hallgattál szívedre, hallgattál az értelmedre, hallgattál azokra a dolgokra, és mi garancia van, hogy most akkor jobb lesz. De ugye nem tudjuk kidobni mégsem az értelmünket, a szívünket, gondolatainkat, mert nem lehet, mert ezt Isten adta nekünk, és egyébként nincsen élet enélkül. Akkor ezeket a dolgokat meg kell szentelni. Ezt jelenteni a bölcsesség, hogy Istennel újra hangolom ezeket a dolgokat, és mondjuk egy év lezárásakor legalább annyit ugye meg tudunk tenni, hogy visszanézve az eseményeket, készségesek vagyunk már arra a különböző tapasztalataink alapján, hogy elkezdjük akkor látni az okokat és az okozatokat, és látjuk azt, hogy mi volt az, amiben mi akár együgyűek voltunk, akár nem vettük el Isten dorgálását, mert nyilvánvaló már az utcán kiállt, már mindenki tudja, már ezt is jelenti, az utcán kiállt, az azt jelenti, amikor már rikkancs kimegy, és mindenki tudja. De az együgyűben mi a probléma? Ő még mindig nem. Ugye a hülyeség három fokozata, amikor én tudok róla, vagy amikor, hogy is volt, azt nem fogom tudni elmondani, én tudok róla, amikor csak mások tudják, és amikor még van egy másik, ez most nem jut eszembe, de ez nagyon jó kis példa volt, tehát, hogy amikor már mindenki tudja, csak én nem tudom. Tehát, hogy, és ez valahogy így van az életünkben, valószínűleg engem is az én életemet ugye látják mindenkinek, tehát, hogy élesen, tisztán látják, hogy mondjuk miben nem vagyok, oké? Okay? Mi én nem. Ugye? És így van ez, hogy mindannyiunknak megvan egy kicsit az árnyék részünk, amivel nem vagyunk tisztában, és az mindig jön, és azért árnyék, hogy az mindig be tud bennünket csapni. Hát mindig nem látjuk önmagát, nem látja mindig magát, hát már mindent, de mindig nem látja magát, mindig nem érzi, megy, mindig nem látja, és hát csak beleesik, de még akkor sem látja, csak azt mondja, hogy segíts, de hát te segíthetnél. Ha legjobban magadon, ha látnád, de nem akarja látni, hanem szeretni, ha más azt látná, hogy neki segíteni kell. És ez egy ördögi kör. Soha nem jön ki belőle az ember. Az Úr félelme tehát nem lehet spongyaként használni, hogy egy nagy, nem tudom, valami, amivel lefedünk mindent. Minden nagy rendben van, mert az Úrban vagyunk már, és már nagy rend van, minden szép, minden jó, és az Úr megsegít. Ez is egyfajta bölcsesség, de azt hiszem abból az együgyűségből fakad, hogy senki nem akar szembenézni végső soron majd az Istennel a dolgaival, hanem egy nagy-nagy kegyelemben minket az Isten át fog vinni valami jobb világban, akár az életünket, és majd úgy megszabadulunk hirtelen, és szeretjük ezt a szabadságot, csak az életünk valósága az, ami rádöbbent arra, és itt jönnek ugye a problémáink a hitben, hogy amikor nem így történik. És ezeket akkor oda tehetjük, hogy ez jó, hogy nem így történik, nem nagy baj történik, csak az, hogy az okot és az okozatot az Isten nem függesztette föl az életünkben. A kegyelem törvényével nem függesztette föl, hanem a kegyelem által megtanít bennünket arra, hogy mit jelent ez. Hogy el tudjuk hordozni, hogy tanuljunk belőle, hogy életünk legyen, hogy nagyobb legyen az a szeretet, amikor az oknál és az okozatnál, és az ember megvigasztalódjon, esetleg el tudja engedni, megtanulja belőle, amit meg kell, és föl tudjon állni az a kegyelem, föl tudok állni, és azt mondom, hogy na, kezdjük el ezt még egyszer. Akkor nézzük meg. És kezdem el újra tanulni, új úton ezt az életet, és nem tartom értelmetlennek, hogy elestem. És akkor fölkelek, és akkor van értelme még mindig az Istennel való együtt útnak. Tehát így esszük mi is a tetteink gyümölcseit, de hogyha esszük is, mert az Isten hagyja, hogy megegyük, mert meg kell, hogy együk, mert érezzük az ízét, érezzük az illatát, érezzük, hogy na, ez ilyen volt, az azért kell a jó, a bölcs ember életébe, hogy abból tud igazából tanulni. Azt meg kell lenni. Nincs olyan, sok ember nem akarja megenni az életet gyümölcseit, nem foglalkozik vele, hát miért nem? Legalább azzal foglalkozni kell. Ki kell inni azt a poharat, érzem, egyből tudni fogom, hogyha őszinte vagyok önmagamhoz, na ez milyen? Ott nincsen mellébeszélés, tudom. És ezt a tudást az Isten adja nekünk, és ővele való kapcsolatunkban ezt használnunk kell, mint ahogy azt a tudást is, hogy ő Isten, és sok mindent meg tud változtatni, ha kell, ami vízünket borrá tudja változtatni. Vagy ami elfogyott, abból tud sokat adni. És tud teremteni a mi életünkben, de ahhoz még, most így mondom, a saját lakodalmunkban vagyunk, saját mennyegzőnkben, azt meg kell élni, ott kell lenni, tapasztalni kell, oda kell menni, lehet, hogy kérni is kell Jézus, hogy tegyél csodát, mert itt nagy baj van, és aztán várni is tudni kell. És amikor cselekszik az Isten, akkor figyelni kell, és tegyétek meg azt, amit mond nektek, ugye ezt mondja Mária akkor a tanítványoknak, tegyétek meg azt, amit mond nektek. Ez a bölcsesség már, amikor egy picit megtesszük azt, kivetjük a hálónkat ott, ahol eddig ugye nem fogtunk, és mégis foghatunk. illetve hallgatunk arra a tanácsra, amit ad, és visszatérek ide, hogy ha megdorgálok benneteket, akkor figyeljetek. Ugye ezt mondja Isten. Ha kiárasztom a lelkemet rátok, akkor fogadjátok már el. Hogyha megismertetem veletek az igéimet, akkor hozzátok már kapcsolatba az életetekkel, és úgy is lássátok meg. Mert semmit nem fogtok látni, hogyha megismertek az igéimet, de az utcán már nyilvánvalóvá lett bizonyosság és bölcsesség, az nem jut el a szívetekig, mert akkor hiába hallgattatok rám is, mégiscsak a saját szívetekre fogtok hallgatni, és a saját belső bölcsességetek fog titeket megint félrevezetni. És akkor megint ott van az, hogy saját elbizakodottságunk, amely néha lehet, hogy hitetlenség képébe is jön, mert már annyira tudom, hogy úgy sincs értem, hogy azt mondom magamnak, hogy add föl. Add föl, és ne. Ne hidd azt, hogy ez sikerülhet. Ezt is negatív elbizakodottságnak tekintem, még mielőtt ugye pozitívan van, hogy nagyon meg vagyok róla győződve, negatív az az, hogy én már semmire nem tudok hinni. Én már képtelen vagyok arra, hogy bármibe is higgyek. És ez is nagy baj, amikor az emberek elveszítették a hitre való készségüket, és úgy hiszik, mert ez is egyfajta hit, egy negatív hit, hogy nincs értelme a hitnek. Nincs értelme tovább már bízni, és tovább küzdeni és harcolni. Tehát mindenfajta véglettől és egyensúlyvesztéstől, ha így nézzük, akkor óv bennünket Isten igéje, illetve arra hív, hogy beszéljük át a dolgainkat, vagy nézzük meg. De arra is bátorít bennünket, hogy az ő lelkének vezetésével nézzük ezt meg, ne pedig a saját jó kis gondolataink szerint mindig, hanem hagyjuk ezt meg Istennek, és ne döntsük már előre, hogy Isten akkor mit mondana. Nem? Hagyjuk, hogy vezessen bennünket. Így kívánom, hogy ez az esztendő legyen az okulásnak is a példája, illetve a felszabadulásnak is, mert azért több vagyunk annál, mint ami velünk történik, és úgy gondolom, hogy egy ember nem csak az, ami vele történt, és ami az élete, hanem azért egy élő lélek, és tapasztalása van az embernek, de nem egyenlő azzal, ami vele történik. Ez sokszor, ez is fontos, hogy én azért több vagyok annál, mint ami velem történt. És jó ez a különválasztás, hogy az életünkben meg tudjuk ezt tenni, hogy Istenem, én itt vagyok, ez az életem, de én itt vagyok, és veled tudok lenni, és ki tudunk emelkedni ebben, nem ragadunk bele abba, amink van, de vissza kell tudnom menni. Vissza kell tudnom, ez az én életem, ezt is vállalom, veled együtt nézzük meg, és tegyünk most azt mondom, Istennel reálisak, jó értelemben, legyen hitünk is, és ne szakadjunk el az életünktől, mert az sem jó, de másrészt az sem, ha beleragadunk, és csak azt mondjuk, ez az én életem, és mindig ez hömpölyög, és soha nem tudunk kiemelkedni belőle, és fogva tart bennünket. Ez is hiba. Erre tanít egyrészt az esztendők váltakozása is, hogy Isten ad az ünnepekbe, az időkbe, az alkalomba egyfajta minőséget, hogy olyan ez, mikor elmegyünk egyik esztendőből a másikba, mintha alkalmunk lenne, mint egy ajtó, hogy kilépek és ott hagyom. És mint egy újrakezdés. És ez sokkal többször van nekünk, szerintem mind gondolnák, hogy Isten mindig hív bennünket az újrakezdésekre. Hogy lehet vele egy nap is, pont ez a napi ciklikusság, hogy mindig van este és reggel. Ez is az újrakezdés. A szimbóluma, hogy az estében lezárok valamit. És aki jól tud zárni, jól tudja lezárni a napjait, és tényleg el tudja rendezni a dolgot, úgy tud az estébe belemenni, és a következő napját úgy tudja nyitni, hogy egy új nap, sokkal tisztábban tud látni és dönteni az életében, mint akiknek egyfajta folyamatosságban van, és mindig a zavart a zavarra halmoznak, és nincsen egyfajta zárása és nyitása az életüknek. Például Istennel nagyon jó zárni, és nagyon jó újat kezdeni. És Isten ebben gyönyörködik, mert maga Isten is ebben a dologban ő is így cselekszik, mert ő is elfelej dolgokat, például a bűneinkről is ugye azt mondja, hogy megfeledkezem, soha többé meg nem emlékezem. Isten is zár. Zár dolgokat. Nem egyfolytában azzal foglalkozik. Nem fogja fölhány dolgot, és nem megy vissza mindig a múltba. Nem, az Isten nem a múltban él. Bár minden, ami történt, az Isten előtt ismert. Múlt, jelen, jövendő. De Isten egyrészt a jelent mindig nagyon hangsúlyozza, a jelenben mi van, az a legfontosabb, mert a jelenben történhet, a jelenben találhatom meg őt, a jelenben dönthetek, minden a jelenben. A jövő még nincs itt, a múlt már elmúlt, de mi van a jelenben? Az a lényeg, hogy van egy jelenet. És ebben a jelenben mindaz, amit eddig elmondtam, minden kincs és lehetőség a mi számunkra. Úgyhogy úgy indulhatunk a következő esztendőre, hogy Istenünk mindig jelen van a jelenben. Isten legyen velünk ebben az esztendőben, még ebbe a pár órába, illetve majd a következő esztendőben is. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, kérjük azt, hogy amikor tetteink gyümölcseit esszük, akkor tanuljunk és okuljunk belőle. Bár sokszor van úgy, hogy nem akarunk belőle enni, és mi magunk is ott hagyjuk azt. Vagy úgy tekintünk, hogy talán ez rossz volt, és eleve nem foglalkozunk. De a kérdéseket föl kell tennünk. Mi volt benne a rossz? Miért így döntöttem? Miért így jártam? Köszönjük azt, hogy ha keresünk téged, akkor fölismerhetjük az élet útjait, új lehetőségeket kaphatunk. A régiek, ha elmúltak, akkor újjá lehetnek az életünk dolgai, és te nem akarod, hogy az életünk megrekedjen, hanem azt szeretnéd, hogy tudjuk megtalálni önmagunkat, és tudjuk megismerni azt, hogy te végül is egy olyan Isten vagy, aki megkeresel bennünket. De azért ne végletekig arra várjunk, hogy te megtalálj bennünket, amikor hívsz, és hallhatjuk a te hívásodat, akkor talán jobb az, ha is indulunk, és engedünk ennek a szónak. Hogy nem mindig kényszerből térjünk meg. Nem mindig csak kényszer, amikor már kényszerítve vagyunk, akkor teszünk meg valamit. Amikor már tényleg nincs mit tennünk, akkor már végre tesszük. Akkor mindig nullpontra jut az életünk. Így adj nekünk akkor bölcsességet és örömöt is, add, hogy ami jó volt ebben az esztendőben, azért nagyon hálásak tudjunk lenni, és örüljünk egymásnak is, hogy együtt lehetünk. Nagy ajándék az élet, és a legnagyobb kincs mindannyiunk számára. És köszönjük azt, hogy ebben a gyülekezetben is együtt lehettünk, megőriztél bennünket egészségben, és emlékezzünk azokra, akik elköltöztek a világból, az ő életükre is hálát adunk. Add meg, hogy abból is tanuljunk, abból a tapasztalatból, hogy mulandó az élet, és mi is az érték, és mi az, amiért érdemes élni és tenni. Köszönjük azt, hogy elbizakodottságunkat átalakíthatjuk bizalommá. Köszönjük azt, hogy az ostobaságunkat átalakíthatjuk bölcsességgé, hogy együgyűségünkből hit fakadhat, hogy átalakulhatnak az életünkben a dolgok, a bajokból áldás is lehet, a félelmekből reménység és erő is fakadhat, attól, hogy láthassuk ezt az életünkre vonatkozóan, hogy semmi sem állandó így, hanem minden megváltoztatható, átértékelhető, és örvendezhetünk, hogy nálad minden lehetséges. A vízből bor lehet. És a mi saját életünk nagy mennyegzőjén ott lehet minden a helyén, és megtalálhatjuk a boldogságunkat veled, és mi is felkészülhetünk erre, és alkalmasakká válunk az élet nagy színpadán arra, hogy megálljunk. Kérjük, hogy a te bölcsességed ott legyen az életünk utcáin, terein, útjaim, a városkapuinknál, a bejáratainknál, és hogy tanuljunk abból, amit kiált nekünk, és megérthessük a szabát. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istentől áldott boldog új évet kívánok, és súlyos gondolatokkal, de mégis úgy gondolom, hogy örömmel indulhatunk, és zárhatjuk le az elmúlt esztendőt, illetve nyithatjuk meg az új esztendő ajtaját. Bízzuk tehát újra életünket az isteni bölcsességre, az isteni gondviselésre, de ne úgy, mint az együgyű, aki majd csak lesz valahogy, hanem úgy, mint akire rábízza Isten az ő akaratát, és együtt munkálkodhat velem.